Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Ézsaiás proféta könyvéből, az 5. fejezetből, az első 7 versben a következőképpen. Isten igéjét Ézsaiás proféta könyvéből olvasom, az 5. fejezet első 7 versét. Dalt éneklek kedvesemről, szerelmesem szőlőjéről. Szőlője volt kedvesemnek kövér hegyoldalon. Fölásta és megtisztította a kövektől, beültette nemes vesszővel, közepére tornyot épített, sajtót is vágatott benne, várta, hogy jó szőlőt teremjen, de vad szőlőt termett. Most azért Jeruzsálem lakói és Júda férfiai, tegyetek igazságot köztem és szőlőm közt. Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem? Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termet vad szőlőt? Most én megmondom nektek, mit teszek szőlőmmel. Lerombolom a kerítését, hogy lelegeljék, kidöntöm a kőfalát, hogy összetiporják. Hagyom, hogy elvaduljon, nem metszik, nem kapálják, fölveri a tövis és a gaz. Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rá esőt. A seregek urának szőlője, Izrael háza és gyönyörű ültetvénye, Júda férfiai. Törvényességre várt, és lett önkényesség. Igazságra várt, és lett kiáltó gazság. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, mert a Te igéd igazság. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban ez egy szerelmes ének. Össze lehet hasonlítani az énekek énekének a szövegével és a szellemiségével. Hogyan jön templomba szerelmes ének? Akik ismerik a Szentírást, tudhatják azt, hogy Isten a benne hívő embert, illetve a Jézus Krisztusban hívő ember és Jézusnak a kapcsolatát a szerelemhez, a házassághoz hasonlítja. Olyan viszony ez az Istennel, mint a házasság. A jól működő házasság, hozzáteszem. Hiszen az ember a kedveséért, a szerelméért mindent megtesz, önfeláldozóan éli az életét. Ilyen az Isten és ember közötti viszony. Isten megtesz mindent az emberért. Olyannyira megtesz mindent, hogy egyszülött fiát Jézust adta, nem kímélte. Mindent odaadott az élő Isten azért, hogy nekünk jó legyen. Önfeláldozó szeretetről van itt szó. A szerelem ezt jelenti, és van, érthetjük azt, hogy mennyiszer van szó a paráznaságról a Szentírásban, nem csak fizikai értelemben, de a fizikai értelembe vett paráznasság, amikor egyik megcsalja a másikat, a nő a férfit, vagy férfi a nőt, az pontosan szemlélteti azt, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy igényt tartok te rád, ember, én teremtettelek, megváltottalak, formáltalak, akkor az ember elfordul az Istentől, oda se fordul hozzá, hűtlenkedik az ember az Istennel kapcsolatban, ezt paráznaságnak nevezi a Szentírás. Lelki paráznaság. A tegnapi igében is olvashattuk, hogy parázna nők és férfiak. Itt nem csupán a szexuális bűnökről van szó, hanem a lelki paráznasságról, mert a szexuális bűnöket megelőzi a lelki paráznasság. Az, hogy valaki nem hallgat az Istenre, vagy ha hallgatott már az Istenre, nem hallgat, elfordul az élő Istentől. Egy csodálatos képet mond Ézsaiás profétán keresztül az Isten. Hogyan is lát bennünket? Szőlőhöz hasonlítja, szőlős kerthez hasonlítja. A földközi tenger partvidékének gyümölcse a szőlő, onnan származik. Láthatták nap mint nap az izraeli férfiak és nők, akiknek szólt eredetileg ez az ige, azokat a gyönyörű szőlős kerteket, és maguk is szőlős gazdaként örülhettek a gazdagon és bőven termő szőlőtőkéknek. Mert a szőlő ültetésnek a célja nem az árnyék, nem a dísz, nem az, hogy a kertben szép legyen valami, hanem a gyümölcs miatt van a szőlő ültetés. Várják a gyümölcs termést is. A gyümölcs termésért, azért, hogy a szőlő teremjen, a gazda mindent elkövet, mindent megtesz. És a gazda akkor örül, hogyha a szőlő szép, jó termést hoz. Az Ószövetségben többször előfordul ez a kép, és Jézus is többször említi a szőlőnek, a szőlőskertnek a képét az ember és a vele való viszonylatban. Isten népe, az nem más, mint Isten szőlője és Isten szőlőskertje. Nem automatikusan lesz valaki Isten szőlőskertje és Isten szőlője. Isten az, aki oda ültet. Olvashatjuk az első Zsoltárban, boldog ember az, és akkor olvashatjuk, hogy mi az, ami nem, aki nem ül a vétkesek csúfordók székére, aki nem áll a bűnösök útjára, aki nem jár a vétkesek tanácsa szerint, hanem az Úr törvényében gyönyörködik éjjel és nappal, olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Ez azt jelenti, hogy az ember nem lesz egyből gyümölcstermő. Valahol elkezdődik a mi életünk Istenen kívül, a folyótól távol, és valahol az Isten felemel, kiemel az ő igéje által és Jézus által, és oda ültet a folyó közelébe, és gondozásba veszi az embernek az életét. Kifejezi azt az igényét, hogy szükséged van arra, hogy én gondozzalak, mert vadhajtás leszel, mert különben az életed rossz irányban fajzik el. Ez a kárhozatot jelenti. És Isten pedig az, aki az üdvösséget lehetővé teszi. Ki emel, ki ragad a kárhozatból Jézus által, és beültet az ő szőlős kertjébe, védelembe, az Isten oltalmába hoz Jézus által. És erre az oltalomra és erre a védelemre van szükségünk mindannyiunknak. Isten igéje elmondja Ézsaiás profétán keresztül azt, hogy mennyi mindent megtett az Isten. Ápoltalak, gondoztalak, ültettelek. És hiába tettem meg mindent, itt a keserűség ebben a szerelmes dalban. Ott a mélységes szeretet, szerelem, amivel az Isten szeret bennünket, és ott van a mélységes keserűség, hogy hiába tettem meg mindent. Hiába tett meg Isten mindent az ő népével, kapálta, ültette, körülvette kőfallal, oltalmazta, őrtornyot tett bele, sajtót, a szőlő nem termett. Érdekes kép, hogyha valaki egy nemes szőlőveszőt ültet el, az egészen biztos, hogy nemes szemeket fog hozni. Itt valami egészen természetellenes és furcsa dolog történik. Isten nemes veszőt ültetett el az ő szőlőskertjébe, és vadszőlőt termett. Természetellenes az, amikor valaki Isten gyermekének hívja magát, vagy az Isten népének vallja magát, és az életében vadszőlő van. Ha valóban Isten gyermeke vagy, testvérem, ha valóban Isten népének a része vagy, akkor természetellenes dolog az, hogy vadat terem a te életed, mert a megtérésed, az újjászületésed által a Jézusi természet, az új ember természete nem teremhet a te életedben vadat. És itt van az, hogy a Jézussal való élő kapcsolat az, ami a döntő. Mert ha én valóban megtértem és újjászülettem, valóban az Isten az ő szent lelkével átültethette az én életemet, ha valóban kapcsolatom van Jézussal, a szőlőtővel, akkor az én életem nem teremhet vadat. Ha Isten ültetett, gondozott, táplált téged, akkor az életedben meg kellett volna teremni a gyümölcsöt, jó gyümölcsöt. Ez nem azt jelenti, hogy terméketlen csupán a mi életünk, bár erre is van sok-sok bibliai utalás, hanem ehetetlen a mi életünknek a gyümölcse. Savanyú. És aztán lehet mondani ezeket a különböző jelzőket. Isten keresi a gyümölcsöt, az ő gondoskodásának, szeretetének a gyümölcseit. És keserűen állapítja meg, még mit kellett volna veled tennem. És talán ott van a szívünkben ez a mondat. Bizony az Isten nem tett meg eleget értem. Bizony az Isten levette rólam a kezét, bizony az Isten elhagyott engem, és annyi keserű gondolat és mondat hagyhatja el a mi szívünket és életünket. És ott van a másik rész, az embereknek a másik csoportja, aki azt mondja, hogy nem az, hogy az Isten mit nem tett meg, hanem én mennyi mindent tettem meg. És ezek a mondatok és gondolatok is bizonyítják azt, hogy az a viszony, ami van az Istennel, az csak látszólagos. Az csak egy papírforma, és a valósághoz semmi köze nincs. Mert nincs viszony Istennel, nincs viszony a gazdával. Szőlő vagyok, Isten gyermekének nevezem magam, de még sincs kapcsolatom a gazdával, pedig ez elkerülhetetlen. De mégis az bizonyítja a mi életünk, hogy elkerüljük a gazdával való kapcsolatot. Mert az életünkben a vadság, mindaz, ami nem Jézustól való, az a sok-sok bonyodalom, az a sok-sok békétlenség, az mind-mind azt mutatja, hogy mégiscsak vadat terem a mi életünk. Az Isten népének jellemzője az, hogy van gazda. És ez fontos megértenünk, hogy a gazda az azért van, hogy tápláljon, hogy gondozzon, de hát csak azt lehet táplálni és gondozni, aki engedi magát. Csak azt lehet vezetni, aki hajlandó arra, hogy én megyek a szava után. Ha Isten népe vagyunk, akkor ez azt jelenti, hogy Istené vagyunk. Ő a gazda. Ő adta az életet, ő gondozta, mindent megadott, hogy életünk lehessen. Táplálékot, igét, erőt, szent lelke erejét, hogy az engedelmességben tudjunk járni. Mert csak így lehet áldás a mi életünkön. Összefügg szorosan ez a kettő. Istennek való engedelmesség, figyelni a gazdára, tenni azt, amit ő mond, engedni, hogy tápláljon, gondozzon, és így engedelmeskedni, mert csak így tud Isten áldást adni. Mit kellett volna még tennie? Ezekben a szavakban ott van a keserűség, és ott van egy félelmetes ítélet, ítéletes ige a befejezésben. Szerelem és szeretet, drága neki az ő népe, de mégis ez a szerelmes dal bírói ítéletbe hajlik át. Ítéletet mond a szőlő felett. Valami drámai dolog mindez. Amikor ezek a proféciák elhangzanak, Ézsaiás proféta még nem is láthatta, hogy mi az, ami fog következni. Teljesen úgy mond, látszólag normális életet élt Izrael népe, ami a normális életen azt érthetjük, hogy életjeleket produkált, persze Isten számára ezek nem voltak életjelek. Mert azért megdöbbenésig hasonlít az Isten szerint, az Isten nélkül élő ember élete és az Isten szerint való ember élete. Egy bizonyos pontig az, hogy jók a kondíciók és jól mennek az életünknek a dolgai, hogy sikeresek vagyunk, az még nem azt jelenti, hogy az Isten útján éljük az életünket. Akkor ezek a proféciák olyan hitetlen szíveket találtak, mert amikor ítéletről van szó, akkor az ember azt mondja, hogy biztos nem rólunk van szó. Távoli dolog az ítélet. De ha visszatekintünk az elmúlt évezredekre, akkor tudhatjuk azt, hogy Isten minden szava ígérete, és ami az ígéret mellett ítélet is volt, beteljesedett. És mikor teljesedtek be az ítéletes szavak? Akkor, hogyha nem talált az isteni szó megértésre és megtérésre az emberek életében. Itt kell valahogy értenünk azt, hogy az én igém nem tér hozzám vissza üresen. Nem hiába való az igének a hirdetése, mert vagy életet teremt annak a szívében, aki meghallja és cselekszi az igét, vagy pedig ítéletére van, és már el is kezdődik az ember életében az ítélet. Az Isten nélküliség borzalma az ember életében. Az Istentől való távolság borzalmat jelent. Tudhatjuk azt, hogy bekövetkezett ez az ítélet, és tudhatjuk azt is, hogy be is következik az Istennek az ítélete. Ha nem talál az ő szava, az ő igéje hallófüleket és cselekvő életeket. Időszámításunk előtt 722-ben lerombolták Izrael kerítését, ahogyan ez megjövendölte Ézsaiás proféta. Elhurcolták őket, széttaposták őket a szószoros értelmében. Az asszír birodalom teljes hatalmával fogságba vitte őket. Észak-Izraelről van szó, 10 törzset vittek el teljes mértékben. Isten hagyta, hogy beteljesedjen. Isten nem viccel. Isten nem csak úgy riogat, hanem az Isten igéje beteljesedik. És Istennek nem az a természete, hogy megfélemlítse és félelemben tartson, hanem látja, hogy nekünk mi az, ami a javunkra szolgál. És engedi, hogyha nem szerinteljük az életünket, akkor az ítélet a mi életünkben elkezdődjék. Hogy a bűnnek a nyomorúsága ott feszítse a mi életünket. Engedte Isten, hogy Izrael népét elvigyék. Rettenetes dolog. Isten nem játszik, Istennel nem lehet szórakozni. Hagyta, hogy ábaduljanak, hogy tönkre menjen az életük, hogy felnője a gaz, esőt sem adott rá. Egészen megdöbbentő ez az isteni ítélet. A másik 2 törzs, Júda, a déliek pedig nézték mindezt. És vajon hogyan nézték? Közönösen, meg önhitt szívvel, hogy velünk ilyen nem történhet, ugyan már. Hát nekünk csodálatos múltunk van, velünk ilyen nem eshet meg. Beképzelten, pedig ugyanazon az úton mentek, mint testvérei Észak-Izrael. És rajta is bekövetkezik ugyanez az ítélet. Miért következik be az ítélet? Azért, mert Isten hiába szólt, mert nem talált halló fülekre. Ha megértették volna Isten szavát, ha megtértek volna, akkor Isten nem hajtja végre az ítéletet. Jónás profétára gondolhatunk, Isten azért küldte Ninivébe, hogy térjenek meg, ítéletet hirdetett Jónás proféta. És akkor mi történt? Eljutott a szívükig, eljutott a fülükön keresztül a szívükig az ige, és rádöbbentek arra, hogy Isten nélkül élik az életüket. Megszaggatták ruháikat, hamuba ültek, és bűnbánatot tartottak, és megtért az egész város. És Isten nem hajtotta végre az ítéletet. Mert Istennek nem az a célja, hogy az ítéletet végrehajtsa, hanem az, hogy az ember megtérjen és éljen. Az a célja Istennek, hogy vegyük komolyan az ő szavát, mert ha nem, akkor bekövetkezik az ítélet, és Istennek nincs öröme abban, hogy nekünk nyomorúságunk van a bűneink miatt. Hangzik az ige, Isten elmondja, hogy mi a baja velünk. Elmondja azt is, hogy így nem mehet tovább, hogy jön az ítélet. Jézus a Máté 21-ben hasonlóan beszél, ott is szőlőről beszél, szeretném ezt is felolvasni. A gonosz szőlőműveseknek a példázata ez. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és örtonyot épített benne. Azután bérbe adta a munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szület ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között, ez az örökös, gyertek, öljük meg, és azután milyen lesz az öröksége. Vagy megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Kérdezi az Úr Jézus azoknak, akiknek mondta ezt a példázatot, vajon ha majd megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki. Mivel gonoszak, ő is gonoszul veszti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja ki, akik megadják a termést a maga idejében. Erre megkérdezte tőlük Jézus. Soha nem olvastátok az írásokat. Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És aki erre a kőre esik, összezúzza magát, akire pedig ez a kő ráesik, azt szétmorzsolja. Az Úr Jézus megkérdezi, mit tesz a gazda a példázatban? Azt mondják az emberek, hogy igazságot fog tenni. Megbünteti ezeket a gonosz embereket. És akkor azt mondja az Úr Jézus, rólatok van szó. Rólunk van szó. Tudjuk mi mások életében, hogy mi az, amit tenni kellene. De Isten rajtunk fogja megtorolni, megmutatni mindazt, amit ellene tettünk és vétettünk. Félelmetesek ezek az igék. Félelmetesek ezek az igék. Beteljesedett a maradék két törzsön is az ítélet. Időszámításunk szerint 70-ben a rómaiak lerombolták Jeruzsálemet, földig rombolták a templomot. Szétszóratott, úgymond a választott nép. Isten a szőlőt másnak adta. Pogányoknak adta Isten az evangéliumot. Megtértek és megteremték azt, amit az Isten várt tőlük. Csodálatosan beteljesedtek ezek az igék. Ma pedig a szemünk láttára teljesednek be ezek az igék. Látjuk, hogy mi az, ami folyik keresztény Európa címen. Lassan kikérik már a keresztény jelzőt. Nem is lenne baj, ha elvennénk, mert ami itt folyik, az nem kereszténység. Nem Krisztus követés. Mert a Jézus követése, az Isten népe, az azt jelenti, hogy termi a megtérésnek a gyümölcseit. Az iszlám térhódítása folyik a nyugat-európai országokban is. Itt is mindenféle dologról szó van ebben az országban, és ebben a gyülekezetben is, csak az élő Istenről és Jézusról nincs szó. Az egyetlen üdvözítő út, az az, ami nem kell. Nem kell. Teljesen igazak az igék, üresedő templomok, erőtlen kereszténység, széthulló családok, sorban pusztulnak el a gyülekezetek, és ebben a sorban mi is ott vagyunk. Nem a papok ügyességéről van szó. Nem arról, hogy milyen mutatványokat tudunk mi itt művelni a szószéken, hanem arról van szó, hogy az Isten igéje életté válik-e bennünk, vagy pedig nem. Komolyan vesszük-e az élő Istent, vagy pedig nem vesszük komolyan az élő Istent. Az embereket nem érdekli az Isten igéje, még kevésbé az Isten. Mindenki a maga útját akarja járni. Templomba járó, vagy pedig aki nem jár templomba, az is. És Isten mit tesz? Nem kötelesség az Istennek nézni azt, amit teszünk, amit művelünk, Isten tisztelet vagy keresztény élet fedőnév alatt, Isten népeként, hanem igaz ránk is, odaadja másnak a szőlőt. Odaadja másnak a szőlőt. Afrikában ébredés van. Azon a kontinenseken, ahol csak nevetünk, mert talán a kókuszdióval pociznak, ezt gondoljuk azokról az emberekről, ott ébredés van, és hitre jutnak azok az emberek. Kínában ébredés van. Fogadják be az evangéliumot, és térnek meg, és jönnek a kínaiak nem csak seftelni, hanem hirdetni az evangéliumot Európába, vagy Vietnámba, és lehet sorolni ezeket az országokat, amikre mi úgy tekintünk, hogy elmaradottak, előttünk járnak, és megelőznek bennünket az Isten országában. Mert ha mi nem teremjük meg azt, amit az Isten elvár tőlünk, akkor az Isten elveszi tőlünk, és odaadja másnak. Isten elveszi tőlünk, és Isten ítélete elkezdődik rajtunk, mert az Isten ítélete az ő népén kezdődik el, nem a pogány világon, hanem rajtunk. És valljuk meg őszintén, hogy ennek az ítéletnek a jeleit látjuk ebben a gyülekezetben már. Évek óta tapasztaljuk, hogy az Isten ítélete elindult, és aki tapasztalja, aki éli, az döbbenjen meg, és ami az ő saját felelőssége ebben, azt vigye az Úr elé. Mert van lehetőség arra, hogy megálljon ez az ítélet, megálljon a családon levő ítélet, megálljon a kisebb közösségeken levő ítélet, hogy megálljon a fogyás és gyarapodás lehessen. Van arra lehetőség, hogy megforduljon az, ami a kárhozat felé robog. Egyedül a bűnbánat által van erre lehetőség. Megvallani azt, hogy Uram, nélküled éltem az életemet, és az a döbbenetes, hogy Isten hagyja, hogy a bűn felverje a mi életünket. Hagyja, hogy szétmenjenek a családok, mert Isten azt mondja, hogy amit vetettél, azt fogod aratni. Azért szól az ő igéje, hogy felrázzon, hogyha érzed a bűnnek a nyomorúságát az életedben, a családodban, a kapcsolataidban, akkor van lehetőség arra, hogy kiálts a nyomorúságodból, kiálts a bűneidből. Van lehetőséged arra, hogy megvalld, Uram, vétkeztem, és nem akarok többé vétkezni, állítsd meg ezt a folyamatot, ezt a romlást. Mert neki Jézus által van erre lehetősége. Amit vetettem, azt fogom aratni. Igaz ez nemzeti értelemben is. Amire szavaztunk, azt fogjuk most aratni. Testvérek, kár itt ezt titkolni, és nem politizálás, de hát ezt érezzük a bőrünkön, fogjuk érezni, és érezzük már a bőrünkön. Ennyit muszáj elmondani szószékről. Amit vetünk, azt fogjuk aratni. Ahova a bizalmunkat adjuk, azt fogjuk aratni. Igaz ez személyes kapcsolatainkban is, nemzeti értelemben is. Hazugságot vetünk, hazugságot, még nagyobb hazugságot fogunk aratni. Ha indulatot vetünk, indulatot fogunk aratni. Ha haragot vetünk, akkor haragot fogunk aratni. Többenetes, amit Isten mond a római levél első fejezetében. Kiszolgáltatja őt vágyaiknak. Nem kell az Isten igéje, akkor tessék, menjetek, csináljatok, amit akartok, és Isten megengedi ezt. Megengedi, hogy legyenek homokosok, megengedi, hogy legyenek különböző elfajzások. Isten kiszolgáltatja az embert, megmutatja az utat, nem kell nektek, akkor menjetek. Isten engedi, hogy felverjen a gaz. Isten engedi, hogy elvaduljon a gyerek. De az én életemben is. Az én engedetlenségem meglátszik a gyerek engedetlenségén. Mert amit vetettem, azt fogom aratni. És erre gondolhatunk, és fájdalommal tölteti el a szívünket, ha a családjainkra gondolunk, hogy csak az van a mi családunkban, amit vetettünk. Nincs más. És azt fogjuk aratni, amit vetettünk. De az az Isten kegyelme, hogy szól az ő igéje, és lehet változni. Lehet felismerni, hogy rossz volt ez a vetés, Uram, és neked van arra hatalmat, hogy újra vessük, hogy átgondoljuk, hogy megváltozzunk, hogy elforduljunk a bűntől, hogy rád bízzuk az életünket, és megújuljon a mi életünk. Isten örömmel szeretne ránk nézni. Ezért szól, ezért engedett meg olyan sok mindent, nyomorúságot az életedben. Isten gyümölcs termés várt, és lett önkényesség, kiáltó gazság. Igaz ez személyes életünkben és a gyülekezet életében is. Azért ez a kemény ige, mert az Isten szeret bennünket. Ébredjünk fel, térjünk meg bűneinkből, lehessünk valóban az ő gyermekei, és lehessünk az ő oltalmában, lehessünk az ő kerítésén belül, és engedjük, hogy ő tápláljon, gondozzon bennünket, hogy teremhessünk megtéréshez méltó gyümölcsöket. Azért szól az ige, hogy változhassunk. Vadat termő szívem és életem szelidet teremhessen, hogy élet újulásba lehessen mindannyiunknak része. Jézus által van erre a lehetőség. Szeretném befejezni az ige hirdetést a jézusi szóval, ami a 15. fejezetben, János Evangélium a 15. fejezetében olvashatunk. Ezt mondja az Úr Jézus, és ebben benne van minden. Én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlősgazda. Azt a szőlőveszőt, amely nem terem gyümölcsöt, én bennem lemetszi, és amely gyümölcsöt terem, azt megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők, aki én bennem marad, és én ő benne. Azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Ha valaki nem marad én bennem, kivetik, mint a lemetszett vesszőt, s megszárad, összegyűjtik valamennyit, tűzre vetik és elégetik. Ha megmaradtok én bennem, és beszédeim megmaradnak ti bennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek. Az lesz az én atyám dicsősége, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és akkor a tanítványaim lesztek. Isten ezt szeretné, hogy Jézus tanítványai legyünk, hogy gyümölcsöt teremjen az életünk. Nem Istennek van erre szüksége, hanem személyesen nekünk, neked és nekem, testvérem, hogy Jézusban gyökerezzen az életed, hogy Jézushoz, mint szőlőtőkéhez kapcsolódj szőlővesszőként, és teremjen az életed. Jézus szeretete áramoljon a szívedben és az életedben, és az Isten szeretetére szeretettel válaszolj. És mi ez a szeretet? Az a szeretet, hogyha megtartjátok az én parancsolataimat, azt mondja az Úr Jézus. Megtartani az ő parancsolatait. És erre a lehetőségünk egyedül Jézus által van. Aki a bűnbocsánat által felszabadít az ő akaratának a cselekvésére, újjászül az ő szent lelke által, megelevenít. Ezt szeretné most is. Ilyen böjtöt munkáljon az ő, mi szívünkben, az ő szent lelke és igéje által, hogy teremjük a megtérésnek az áldott gyümölcseit. Térjünk meg mindabból, amiből szükségünk van megtérésre. Járjunk új életben, mert lehetőség van erre Jézusban. Amen. Úr Jézus, áldalak és magasztalak azért, hogy az ítéletnek a jeleit észrevehetjük személyes életünkön. És áldalak, magasztalak azért, hogy szent lelked és igéd által hívsz megtérésre. És lehet még megtérni, lehet még hozzád térni a saját útról, a kárhozatnak az útjáról, a halálba menő útról, a pusztulásba vezető útról lehet hozzád térni, lehet bűnbánatot tartani, fájhatnak a bűnök, lehet megvallani a bűnt és elfogadni a te kegyelmedet, hogy te nem úgy cselekszel velünk, ahogyan megérdemelnénk. Úr Jézus, te látod azt, hogy mi az, amire szükségünk van személy szerint egyen-egyenként. Te adj igaz megtérést, te adj újjászületést azok számára, akik még nem a tieid, és te rázd fel a népedet, akik már a tieid, akik már döntöttek te melletted, akik már behívtak a szívükbe, akikben elkezdhetted már a megszentelődésnek a munkáját. Urunk, rázd fel bennünket, adj ébredést, kérünk, add, hogy ráébredjünk arra, hogy nálad nélkül semmit sem cselekedhetünk, és te nélküled nem élet az élet, te nélküled kárhozat, minden és pusztulás. Úr Jézus Krisztus, áldalak és magasztallak a te kemény ígédért, és áldalak és magasztallak azért, hogy te úgy szerettél bennünket, hogy életedet adtad. Életedet adtad azért, hogy a bűntől legyen szabadulásunk, hogy a te véred által megszabadulhassunk a bűntől, elfogadhassuk a te áldozatodat, megtisztuljon a mi életünk te általad, és új életben járhassunk, és teremhessük a megtérésnek az áldott gyümölcsét. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Jézus Krisztus, áldunk téged végtelen szeretetedért, amelyel szeretettel minket bűnösöket szeret. Amikor megaláztad magadat, és engedelmes voltál mind halálig, egészen a kereszt halálig. Áldunk, Urunk, azért, hogy viseled betegségeinket, hordozott fájdalmainkat, és magadra veszed bűneink büntetését, hogy sebeid által meggyógyuljunk, és békességünk legyen. Isten báránya, aki elveszed a mi bűneinket, a keresztván kivontott véreddel töröld el vétkeinket, szereteted erejével győzd le kételkedésünket, és igéddel vigasztald meg szívünket. Igaz és hűséges főpapunk, aki áldozatoddal megnyitottad előttünk az utat, az örök szentélybe mennyei atyánkhoz. Segíts, hogy benned bízó szívvel ragaszkodjunk hozzád, és áldozatod erejével naponként meghalljunk a bűnnek. Kereszten meghalt és feltámadott Jézus Krisztusunk, add a kegyelmedet, hogy hű tanítványaidként mi is magunkra vegyük keresztünket, és úgy kövessünk téged, a mennyben pedig színed előtt örökké dicsérjünk mindazokkal együtt, akiket megváltottál véred által. Urunk, tetszésed szerint visszük el egy könyörgésünket, könyörgünk a betegekért, mindenki személyesen is gondolhat arra a betegre, aki otthonában van, vagy környezetében, te légy azokkal, akik kórházban vannak, otthon vannak, vagy pedig itt vannak közöttünk és testi-lelki nyomorúságokkal küszködnek. Úr Jézus Krisztus, légy áldott orvosuk, add, hogy tudjanak a benned kapott lehetőségről, és merjenek hozzád kiáltani a nyomorúságból, és megtapasztalni a te hatalmadat, a te szabadításodat. Úr Jézus Krisztus, így könyörülj a betegeken és hozzátartozóikon. Így kérünk, hogy áld meg életünket, nemzetünket, te adhatsz egyedül világosságot, te adhatsz egyedül, Urunk, változást. Kezd rajtunk, a mi szívünkben, a mi életünkben, újítsd meg a te igéd által, szent lelked ereje által mindannyiunk életét. Úr Jézus, a te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát te feléd és adjon te néked békességet. Amen.